Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal.
A Storyban vendége ezúttal Wiedemann Tamás, a Szabad Európa gazdasági újságírója, aki már több cikkben foglalkozott azzal, hogy a kormánnyal kötött koncessziós szerződésnek köszönhetően a MOL leányvállalata, a MOHU MOL hulladékgazdálkodási ZRT koordinálhatja Magyarországon 35 éven át a lakossági szemétszállítást és szinte az összes intézményi, vagyis ipari hulladékfeldolgozást, kezelést. Legutóbbi cikkében egyebek között azt vizsgálta, milyen hatása lesz a pénztárcákra nézve a csomagolással kapcsolatos díjemeléseknek, mert hogy a tápláléklánc végén a vevő áll, a kasszánál így vagy úgy ő fizeti meg a drágítást. Szervusz Tamás, először azt kérdezem tőled, ami a legfrissebb hír a témában. Két forrásod is azt állította a Szabad Európának, hogy egyre kisebb az esély arra, hogy július 1-én országos szinten el tud indulni a MOL vezetésével a hulladékgazdálkodási koncesszió. Van, aki szeptemberre, van, aki csak decemberre teszi az indulást. A kormány mindent elkövet azért, hogy segítse az indulást, törvényt módosított és felmentette a MOL koncessziós cégét az engedélyek beszerzése alól. Mégis akkor mi okozhat ekkora csúszást, és mi lehet ennek a következménye?
Nagyon nehezen hittem el, hogy ez valóban bekövetkezhet, viszont két forrásom ezt állította, hogy itt csúszás lesz, ugyanis a MOL nem készült el, egyszerűen nem tudta felállítani a rendszert, nem tudta átvenni a cégeket, emiatt az egész koncesszió csúszni fog, nagyon úgy tűnik, és erre erősít rá az a hétfői információ is, miszerint kijött egy törvényjavaslat, amit a kormány nyújtott be, ami lényegében arról szól, hogy hogyan kell a MOL-t kártalanítani, hogyha a hulladék koncesszió valami oknál fogva nem indul el július 1-én. És úgy tűnik, hogy ez egy valós opció a kormányzat részéről is. Ugye 2021-ben volt egy pályázati írás, amikor az állam részéről, ugye a Nemzeti Koncessziós Iroda kiírt egy pályázatot, hogy 35 éves időtartamra a koncesszióba adnák a magyar hulladékgazdálkodás nagy részét. Azért mondom a nagy részét, mert van egy nagyon vékony kis szeglete, ami nem kerül a koncesszió hatája alá, de a lényegében az egész magyar hulladékgazdálkodást odaadnák egy vállalkozói csoportnak. Erre a nyilvános pályázatra csak a MOL adott be pályázati anyagot. Nem csoda, hiszen egy nagyon alulfinanszírozott rendszer volt, és később ahogy telt múlt az idő, ugye kiderült, hogy itt azért komoly pénzeket rak bele az állam, megháromszorozza a hulladékkezelési díjakat, és úgy tűnik a mai napig, hogy ez egy jövedelmező történet lehet. Viszont a MOL-nak nagyon sok mindent el kellett volna intéznie ez idő alatt. Például ugye meg kell alapítani egy koncesziós társaságot, ez lett a MOHU, ami csak a hulladékgazdálkodással foglalkozik. 2022. december 31-ig ennek a cégnek be kellett volna szerezni az engedélyeket.
Ez egy reális határidő volt? Ezeket az engedélyeket ennyi idő alatt be lehet szerezni?
Tavaly nyáron leszerződtek, tehát több mint egy éve megkötötték a koncesziós szerződést, fél év alatt be lehet egy engedélyt szerezni egy olyan állami hatóságtól, ami Magyarországon, ugye tudjuk, hogy itt a politika és az állam azért elég erősen összefonódik. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lett volna egy lehetetlen küldetés beszerezni ezeket az engedélyeket. Tehát fél év kellett volna ahhoz, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivataltól egy fém kereskedelmi engedélyt szerezzenek be, illetve egy környezetvédelmi engedélyt. Tehát a szakmabeliek, akikkel beszélgettem, azt mondták, hogy ez nem egy bonyolult dolog. Ezt nem sikerült tavaly december 31-ig beszerezni. Ugye a Transparency indított pert ezzel kapcsolatban, ma sokáig nem kommunikált, aztán egyszer csak itt tavasztájéken azt kezdték kommunikálni, hogy neki nem is kellett az engedély, elég, hogy az ő alvállalkozói rendelkeznek ezzel. Viszont ilyen jogszabály nem volt, de múlt héten, június közepén a kormány a MOL segítségre sietett, és egy olyan jogszabály módosítást terjesztett elő, amely szerint elég, hogyha a MOL alvállalkozóinak vannak ezek az engedélyek. Úgyhogy igazából itt a kormány kisegítette a MOL-t ezzel kapcsolatban, de a szerződés szerint, a koncesziós szerződés szerint, illetve a hulladék törvény szerint, ha nem sikerül neki december 31-ig beszerezni, akkor érvénytelen a koncesszió. Rengeteg jogi bizonytalanság van, például azt sem tudjuk, hogy most ez egy érvényes koncesszió-e, vagy pedig kellene írni egy új pályázatot. Ez egyik. a másik. Nagyon röviden azt el kell mondani, hogy a hulladékpiac ugye az két szegmensből áll, van a lakossági, és van ez a nevezzük iparinak vagy gyártóinak. A lakossági az az, hogy kiteszi az ember a kukát, befizeti a csökken a 10 éve rezsicsökkentett díjat, jön a kukásautó és elviszi a szemetet. Ezek nagy részt ugye köztulajdonban vannak ezek a cégek, ezeket át kell venni a MOL-nak. És ez nem halad olyan túl jól. És tudunk egy példát, például a budapesti közművek, ahová a hulladék szállítás tartozik, ott például semmiféle szerződés nem írtak alá mai napig, és ma van 20-a, 10 nap múlva indul a koncesszió. Nem tudják, hogyan vigyenek át a vagyonelemeket. Ugye törvényi kötelezettség van, hogy át kell ezt adni, viszont elég bonyolult a cég struktúra, mert például ide berakták a temetkezést is, rengeteg dolgot, a budapesti városvezetés, és ebből most le kell választani, és csak a hulladékos dolgokat kell átadni, de például a kukás autókat 2020-ban az EU-s pénzből vették meg, és 2025-ig fenn kell tartani, tehát nem lehet aportálni a vagyonelemeket, stb. Tehát rengeteg olyan probléma van, amivel talán most szembesülnek.
Egy elég, hát finoman szólva, nem alapos előkészítést feltételez. Tehát, hogyha nem indul el időben, vagyis július 1-én bizonyos hulladékkoncesszió valamiért, akkor a MOL-t kártalanítani kell. Hogy lehet az, hogy nem mérték fel ezeket a jogi buktatókat?
Én azt gondolom, hogy két dolog van. Az egyik az, hogy tehát ezek amatőr hibák, én azt gondolom. A másik oldalról viszont ez egy nagyon bonyolult rendszer. Tehát itt a kormány át akar játszani, itt egy piacot játszanak át magáncégeknek. És úgy tűnik, hogy ez egy kicsit túl nagy falat. Ez nem olyan egyszerű, mint az autópálya koncesszió, amikor ott vannak az autópályák, egy üzemeltető cég van, azt átadják a koncesszornak, ő kifizeti a könyv szerint értéket, és mostantól Mészáros Lőrincig üzemeltik 35 éven keresztül a magyar autópályákat. A hulladékpiac, és ez a másik része, a másik szegmens, amiről beszélni kell, hogy ugye a lakosság ez viszonylag egyszerű, gondolták ők. De most ugye kiderült a budapesti cégnél, és hogy nem olyan egyszerű ez a sztori, de van egy másik, ami még bonyolultabb, az pedig a ipari szegmens. Úgy nézett ki, hogy a gyártó, akiknél hulladék keletkezett, azért több száz, illetve több ezer cég, vállalkozó versenget. Tehát ez úgy nézett ki, hogy egy gyártónál keletkezett éves szinten 100 tonna fém, vagy műanyag, vagy papír, akkor ő a hulladékat megtendereztette, és jelentkeztek magyar, illetve külföldi KFT-k, cégek, stb. És adtak egy ajánlatot. Azt mondták, hogy 25 forintért elviszem kilóját. Azt mondom 30 forintért, azt mondom 45 forintért. És azt mondta a gyártó, hogy na jó, akkor 45 forintosra szerződök, és ő szépen elvitte a hulladékot, például papírt, kifizette a gyártónak a pénzt, újrahasznosította és eladta a papírgyárnak. Tehát igazából ez egy szabadon működő, szabad piaci körülmények között versengő cégek által betöltött piac volt. Tehát ez úgy működött, hogy tényleg itt versengettek a cégek. És ugye azáltal, hogy a koncesszió bejött, mostantól csak a MOL jogosult ezt a mennyiségű hulladékot, ugye ez értékkel bíró hulladék, elszállítani, feldolgozni. Újrahasznosítás az maradt szabad piaci. MOL dönti el, hogy mennyit ad a papírért, mennyit ad a műanyagért, stb. Itt egy nagyon komplex piaci folyamatokba nyúlt bele ez a koncesszió. És úgy tűnik, hogy kevés volt ez az idő, meg hát rengeteg vizsgálat van folyamatban. Az Európai Uniónál van egy vizsgálat, a gazdasági versenyhivatalnál van egy vizsgálat, úgyhogy egyáltalán biztos, hogy ez a koncesszió valaha el tud indulni.
Tisztázzuk először magát ezt a fogalmat, amivel meg kell ismerkednünk, hogyha elindul ez a bizonyos hulladék koncesszió. Tehát mi az EPR rendszer, és mi az az új, ami elvileg július 1-ével indult volna el?
Az EPR rendszer az a koncesszióval egy időben indul el. Az egy rendelet, tehát egy kormány hozott egy rendeletet, amely bevezeti az EPR-t. Az EPR az azt jelenti, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer. Lényegében arról szól, hogy a gyártás pillanatában be fogják fizetni a gyártók, illetve az a cég, aki, hogyha nem Magyarországon gyártják le ezt a terméket, aki először Magyarországon forgalomba hozza, annak a díját, ami ennek az eszköznek, tárgynak, árunak, majd amikor szemét lesz belőle, a megsemmisítésére, ártalmatlanítására fordítani kell. Mondok egy példát, egy monitor. Eladunk 50 000 forint egy monitort, annak lesz egy díja, kilóra számít, vagy mennyit kell befizetni. És ha majd ebből a monitorból x év múlva hulladék lesz, akkor elvileg ebből a díjból fogják ártalmatlanítani. Ezt nevezik EPR-nek. Erre egy uniós előírás van, 2025-ig mindenkinek át kell állnia erre a rendszer. Azt az unió nem mondta, hogy nagyon drága díjakat vezess be, a kormány viszont ezt csinálta. Ugye eddig termékdíj volt, abban évi 85 milliárd forint folyt be a költségvetésbe, termékdíjat lényegében fölváltja, hát párhuzamosan fog futni a kettő, viszont az EPR-ből 300 milliárd fog befolyni.
De nem a költségvetésbe.
És nem a költségvetésben, ezt akartam mondani, de egy óriási különbség, hogy míg a termékdíjat az adóhivatalon keresztül a magyar költségvetésbe fizették be, a 85 milliárdat, a 300 milliárd direkt megy a MOL-nak, a MOL koncessziós cégének. Tehát nem is az államnak fizetik be, hanem a MOL koncessziós cégének. Az állam olyan rendes a MOL-lal, hogy még a bürokráciát levette a terhéről, tehát az energiaügyi hivatal fogja a számlákat, meg ezeket a dolgokat kiküldeni a cégeknek, hogy fizess be a MOL-nak. Szóval elég durva a történet. És a MOL kapja meg ezt a pénzt direktbe, és mennyit kap? Hát rengeteget. Tehát eddig 19,57 forint volt a termékdíj bizonyos dolgokra, most 100, 200, 300, 400, 800 forint. 1,8-szor, majdnem 10-szeres árak vannak. Aki eddig X-et fizetett, az most X-szer 2-t, 3-at, 5-et, 10-et fog fizetni.
Tehát aki ezzel biztosan jól jár, az a MOL, hiszen óriási bevételre tesz szert.
Biztos bevételre tesz szert, és ez a kulcsmondat, hogy biztosan kap minden évben 300 milliárd forintot. És emellett ott van még a ipari szegmens, ahol ugye a műanyag, fém, papír esetében profitra tud szert tenni, ahogy eddig is.
Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség főtitkára is megszólalt ebben a cikkben, és ő azt mondja, hogy jelentős inflációs kockázatot lát a csomagolóanyagokat is érintő díjemelésben. Ugye ezt eddig is lehetett sejteni, hogy nem fogják lenyelni ezt a drágítást a forgalmazók, hanem át fogják hárítani a vevőre. Mit gondolsz, hogy a vásárlók a már amúgy is magas élelmiszerinfláció miatt például most az élelmiszer mondom, de tulajdonképpen nincs olyan szegmense a kereskedelemnek, amelyet ne érintene ez a csomagolóanyagokat érintő díjemelés. Tehát mikor fogja a vásárló először érezni azt mondjuk egy üzletkasszájánál?
Júliától ez a rendszer lép életbe, és kell egy kis idő, pár hónap, amíg az átmegy a rendszeren. Ugye a csomagolással kapcsolatos díjemelés azért fontos, mert az egész EPR díjnak 60% az élelmiszeripar. Tehát a csomagolóanyagoknak a 60%-a az ital csomagolással együtt értendő, 60% az élelmiszeripar használja föl. Tehát, hogyha az EPR-rel indul, és lesz egy ilyen durva díjemelés, az lényegében pár hónapon belül át fog szivárogni az árakon. Ugyanis, ha egy gyár azt tapasztalja, mondok egy példát, konkrét példa, például egy akkumulátor. Egy akkumulátor, csak egy akkumulátor 3000 forinttal lesz drágább azért, mert a kormány megemelte a díjakat. Ugye ez a papírcsomagolás, műanyagcsomagolás, fólia, stb. Esetében is érvényes. Ha drágulnak ezek a csomagolóanyagokat, azt azonnal a gyártók át fogják terhelni a fogyasztókra. Ugye ez történt az Ástop esetében is, ezt tapasztaltuk, és nem azért hárítják át, mert ők át szeretnék hárítani, hanem egyszerűen nincs más választásuk. Tehát minden egyes költségnövekedés egy cég életében az azonnal megy, az árakra is rá fog ragódni. Kiszámolt a Csomagolási Szövetség, hogy kb. 120 milliárd forint fog ráesni a csomagolóanyagokra, a 300 milliárdból, az EPR-díjból, és ez durván 3%-os inflációs hatást fog kiváltani már az idei évben. És ezért érdekes az egész hulladékos történet, hogy miközben a lakosság ugye rezsicsökkentett áron vesz igénybe a szemétszállítást, ugye csekken fizeti be a rezsicsökkentett árat, majd a kasszánál fogja kifizetni az élelmiszer és minden egyes termék esetében a szemétszállításnak a valódi díját.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.